Üdvözöljük a HVG könyvek tömörített tudástárban, ahol a vezetés és üzleti stratégia, sales és marketing innovációk, valamint HR legfrissebb és legfontosabb eszmét szedtük csokorba, olvasmányos és könnyen emészthető formában. Dőljön hátra, és hagyja, hogy inspiráljuk új gondolatokkal és perspektívákkal. Jim McGonigal, elképzelhető. Hogyan valósítsuk meg az általunk vágyott jövőt a képzelőerőnk és a rezilienciánk fejlesztésével? Hogyan lehet előrelátni mindazt, ami ránk vár? Miért érdemes a jövőről kreatívabban és optimistábban gondolkodni? Milyen készségek elsajátításával leszünk képesek irányítani a jövőnket? Hogyan reagálhatunk rugalmasabban és alkalmazkodhatunk gyorsabban egy világjárvány vagy egy háború idején? A társadalmak időnként olyan mélyreható és tartós változásokon mennek át, amelyeket korábban elképzelni sem tudtunk. Ilyenkor egyfajta jövő sokk ér bennünket. Elveszítjük a talajt a lábunk alól, felismerjük, hogy addigi megküzdési módszereink az egészséges, boldog és sikeres élet biztosítására már nem működnek. Óriási kihívást jelent, hogy reményteljesnek és felkészültnek érezzük magunkat, és optimistán tekintsünk a jövőbe, miközben lehetetlennek tűnik megjósolni, milyen lesz a világ a következő héten, nemhogy a következő évtizedben. A szerzőről. Jim McGonigal, jövőkutató, valamint olyan alternatív valóságjátékok tervezője, amelynek célja az életminőség javítása és valós problémák megoldása, azok felhasználása rezilienciánk és jóllétünk növelése érdekében. A Palo Alto-ban működő Institute for the Future non-profit kutatócsoport játékkutatási és fejlesztési igazgatója. A The New York Times kétszeres bestseller szerzője, több sikeres könyv írója. Jövőkutató munkájáról többek között a The Economist, a Vanity Fair, a The New Yorker, az Oprah Magazine, a Fast Company és a The New York Times tudományos rovata is rendszeresen beszámol. TED előadásait 15 milliónál többen látták már. Kinek ajánljuk ezt a könyvet? Mindenki számára ajánljuk, aki kíváncsi a jövőre, és szeretne optimista és kreatív szemlélettel felkészülni a változásokra. Jim McGonigal inspiráló gondolatai segítenek abban, hogy merészen képzeljük el a jövőt, és találjunk megoldásokat a kihívásokra. Akár a játéktervezés, akár a pszichológia iránt érdeklődőknek is izgalmas olvasmány lehet. Ha érdekli, hogy milyen irányba halad a világ, és hogyan lehetünk felkészültek a változásokra, McGonigal könyve inspiráló lehet. A jövőkutatás és a trendek megértése segíthet abban, hogy jobban navigáljunk a változó világban. Rövid összefoglaló. Jim McGonigal, világhírű játéktervező és jövőkutató, gondolatébresztő könyvében a pszichológia és a neurológia legújabb tudományos kutatásaira támaszkodva mutatja be, miként képezhetjük az elménket, hogy félelem nélkül reziliensen valósítsunk meg egy olyan világot, amelynek lehetőségeit még elképzelni sem tudjuk. Hatékony jövőkutató technikái segítségével elsajátíthatjuk azokat a készségeket és azt a gondolkodásmódot, amelyeknek köszönhetően sürgető optimizmusunk, vagyis a bennünk feszülő megállíthatatlan erő aktiválja cselekvőképességünket. A kizárólag ehhez a könyvhöz tervezett provokatív gondolatkísérletek és jövőszimulációk célja, hogy kollektív képzelő erőnket fejlesszük, és mindannyiunk számára jobb és élhetőbb jövőt teremtsünk. Jim McGonigal arra buzdít minket, hogy ne féljünk a változástól, hanem fogadjuk el a kihívásokat és találjunk megoldásokat. A kreativitás, a bátorság és a közös jövőkép kialakítása mind olyan eszközök, amelyek segítenek felkészülni a változó világra. A könyv olvasása olyan, mintha egy inspiráló baráttal beszélgetnénk, aki segít abban, hogy optimistábban és kreatívabban tekintsünk a jövőre. Kinek ajánljuk ezt a könyvet? Mindenki számára ajánljuk, aki kíváncsi a jövőre, és szeretne optimista és kreatív szemlélettel felkészülni a változásokra. Jane McGonigal inspiráló gondolatai segítenek abban, hogy merészen képzeljük el a jövőt, és találjunk megoldásokat a kihívásokra. Akár a játéktervezés, akár a pszichológia iránt érdeklődőknek is izgalmas olvasmány lehet. Ha érdekli, hogy milyen irányba halad a világ, és hogyan lehetünk felkészültek a változásokra, McGonigal könyve inspiráló lehet. A jövőkutatás és a trendek megértése segíthet abban, hogy jobban navigáljunk a változó világban. Összefoglaló. Pontos előrejelzések. Az elképzelhetetlen és hihetetlen szavakat széles körben használják. Csak 2020-ban és 2021-ben 5,5 millió hír jelent meg ezzel a két szóval a címben. Azonban gyakran használják negatív következményekre. Az elképzelhetetlen kifejezést a szívszaggató, a hihetetlent pedig a kegyetlen szinonimájaként használjuk. Ezt a két szót leginkább a járvány és következményei leírására kezdték el használni az újságírók, olyan dolgokra, amelyekről nem is gondoltuk, hogy lehetségesek, mielőtt bekövetkeztek volna. Valóban elképzelhetetlenek voltak ezek a dolgok. A jövő nem egy hely, ahova megyünk, hanem egy hely, amit mi magunk alakítunk. 2008-ban Jane McGonigal szimulációt futtatott a légúti világjárvány következményeinek előrejelzésére. Ez nem matematikai szimuláció volt. Jane és csapata megkérdezte az embereket, hogyan éreznék magukat és hogyan viselkednének. Az embereket arról kérdezték, hogyan változnak meg a szokásaik, hogyan működnek majd, és hogyan kezelik a karantént. A tanulmány inkább a szociális intelligenciára támaszkodott, mint az algoritmusokra. Amikor 2020-ban kitört a COVID-19 világjárvány, Jane úgy gondolta, meg kellene osztania a tanulmány eredményeit a világgal. Az egyik kérdés az volt, hogy milyen körülmények miatt szegnék meg az emberek a karantént. Az első három válasz a vallás, az esküvők és a temetések voltak. Jane webináriumot tartott kollégájával, Vanessa Masonnal a Jövő Intézetében, hogy megosszák adataikat. Azt tanácsolták a vallási vezetőknek, hogy tervezzék meg az online istentiszteletek megtartását, és azt mondták azoknak, akiknek rendezvényeket terveztek, hogy mondják le azokat, mert mások egészségüket és életüket kockáztatják azért, hogy részt vegyenek azokon. A járvány során ezek a megjósolt forgatókönyvek valóra is váltak. A szimuláció azt is megvizsgálta, hogyan kezelik az emberek a maszkokat, az önelszigetelést és az otthonmaradás nehézségeit a kormány pénzügyi támogatása nélkül. 10 év. A jövő most kezdődik, kifejezés meglehetősen népszerű, de nem igaz. Sok időbe telik, hogy a jövő beinduljon. Általánosságban elmondható, hogy a jövő az, amikor a dolgok az életedben nagyon különböznek attól, ahogyan most vannak. Ha megkérdezzük magunktól, hogy mikor kezdődik a jövőnk, eltérő válaszokat kapunk majd. Lehet, hogy hetek, hónapok vagy évek múlva. Ez nem beugratós kérdés, csak nagyon személyes. Például, ha valaki 3 hónap múlva érettségizik, akkor neki onnantól kezdődhet a jövője. Ha 2 év múlva betölti a 30-at, a jövője ennél a mérföldkőnél kezdődhet. Ha úgy gondolja, hogy kevesebb, mint 5 év múlva kezdődik, akkor valószínűleg érzékeny a változásra. Ha úgy gondolja, hogy ez egy fél évtizednél hosszabb idő, akkor úgy érezheti, elakadt, és már nem fog reménykedni drámai változásokban az életében. Akárhogy is, fontos feltenni a kérdést, hogy mikor kezdődik a jövő. Erre a kérdésre a leggyakoribb válasz a 10 év. Ennyi idő elegendő ahhoz, hogy a társadalom is észrevehető változásokon menjen keresztül. 10 év alatt sok minden változhat. Például 10 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az azonos neműek házassága a megosztóból támogatottá váljon a globális felmérések alapján. Az első iPhone széria után 10 évbe telt, mire az emberek többsége okostelefont kezdett használni. Nyilvánvaló, hogy nem minden társadalmi változás érhető el 1 évtized alatt. Néhány jelentős társadalmi mozgalom hosszabb ideig tart. Azonban, ha 1 10 éves idővonalat nézünk, nyugodtak lehetünk a dolgunkban. Nem könnyű feladat, de próbálja meg átgondolni, mit tudna elérni, ha lenne 10 éve. A kutatások azt mutatják, hogy ha több időd van egy feladat elvégzésére, akkor valójában kevésbé fogod halogatni. Próbáljon meg elképzelni egy olyan eseményt, amelyen 10 év múlva izgatott lenne. Mi lehet az? Nyissa ki a naptárát és jegyezze fel részletesen. A kreativitás nem luxus, hanem túlélési stratégia. Ha elképzelni a jövőt 10 év távlatában túl nehéznek tűnik, kezdheti azzal, hogy először elképzeli a holnapot. Ezután folytassa azzal, hogy elképzeli magát 1 év múlva. Ez egy kicsit nehezebb lesz, de próbáljon meg mindent megtenni, hogy minél élénkebben lássa maga előtt. Ezután talán könnyebben tudja magát elképzelni 10 év múlva. Addig végezze ezt a gyakorlatot, amíg elégedett nem lesz azokkal a részletekkel, amelyeket kitalált. Ezt nevezik epizodikus jövőgondolkodásnak, vagy EFT-nek. Ez alapvetően egy mentális időutazás. Saját elméjében a jövőt szimulálja ilyenkor. Az EFT 11 különböző agyi régiót stimulál, a múltra való gondolás csak 6-ot. Az ilyen messzire való gondolkodás abban is segít, hogy megtudja, melyek az alapvető értékei és céljai. Általában ezeket próbálja elérni hosszú távon, és az agya tudja ezt. Ezek a 10 éves előrejelzések ellenállóbbá tesznek minket a jövőbeli sok hatásokkal szemben. Segítenek elfogadni, hogy az élet nem fog visszatérni a normális kerékvágásba. Adnak néhány ötletet, hogyan használhatjuk ki a mostani zavaros és elgondolkodtató időket, hogy jó irányba változtassunk az életünkön, a közösségeinken és a világon. A következő évtized legtöbbünk számára valószínűleg életünk legfontosabb lehetősége lesz, hogy átalakítsuk a társadalom működését, és mindenkinek van szerepe a hosszú távú pozitív változások elérésében. Egy másik jövő. A jövőkutatók forgatókönyveket is használnak a jövő elképzeléséhez. A jövőbeli forgatókönyv a jövő részletes leírása. Kezdődhet azzal, hogy élénken elképzeli a napját, ami lehet bármilyen furcsa vagy elképzelhetetlen. Fedezze fel a forgatókönyvet az ön egyedi nézőpontjából, legyen reális azzal kapcsolatban, hogyan viselkedne vagy érezne. Képzelje el például, hogy február 2-án ébredt fel, és ezen a napon a kormány mindenkinek 2000 dollárt küld. A felét megtarthatja, de a másik felét oda kell adnia valakinek. A kormány megadja a jogosult kedvezményezettek listáját. Azok az emberek szerepelnek rajta, akik másokat szolgálnak, például tanárok, buszsofőrök és egészségügyi dolgozók. Képzelje el, kinek adná a pénzt. Ez egy példa egy jövőbeli forgatókönyvre. Gondolja át, mit érez ezzel kapcsolatban. Utálja vagy szereti? Ön szerint kinek kell jogosultnak lennie arra, hogy megkapja a pénzt? Gondolja, hogy az emberek vissza tudnának élni ezzel a rendszerrel? Hogyan tehetné hatékonyabbá? A jövő forgatókönyvei azért fontosak, mert lehetővé teszik a jövő elképzelését a már megállapított tények biztonsága nélkül. Lefektetik a jövő alapvető szabályait, hogy el tudjuk képzelni a többit. Fontos, hogy mindig nyitottak legyünk. Üdvözölnie kell az új változásokat az életében, és ezeket jövőbeli tervei részének kell tekintenie. Ez segít jobban elképzelni a jövőt. Képesnek kell lennie arra, hogy elfogadjon más szempontokat, és integrálja azokat a lehetséges jövőbeli helyzetekre. A jövőről való gondolkodás kihívást jelentő ötleteket igényel, de ez nem jelenti azt, hogy az elképzelései véglegesek. Mindig rugalmasnak kell lennie. a jövő elképzelését jó másokkal együtt gyakorolni. A különböző nézetek elfogadása mindenki számára előnyös. A múlt tapasztalatai hidakat képeznek a jövő felé. A jövőre vonatkozó hasznos kijelentések először nevetségesnek tűnhetnek. Ezt hívják Bater törvényének, és a jövőkutatók esküsznek rá. Könnyű felkészülni egy olyan jövőre, amely pont úgy néz ki, mint a jelen. A váratlan forgatókönyvekre kell jól felkészülnünk. Ahhoz, hogy jobban el tudjon képzelni olyan furcsa forgatókönyveket, amelyek nem illeszkednek a jelenünkhöz, másokkal kell együttműködnie. Kezdje azzal, hogy feljegyez néhány dolgot, amelyekről úgy gondolja, hogy 10 év múlva sem fognak változni. Például, hogy a kutyák a legnépszerűbb házi állatok, vagy az embereknek oxigénre van szükségük a légzéshez. Amikor Jane gyakorolja ezt a gyakorlatot, a kutatásban résztvevők válaszairól megpróbálják bebizonyítani a kollégáival, hogy tévesek. Megpróbálnak bizonyítékokat találni arra vonatkozóan, hogy ezek az állítások már el is kezdtek megváltozni. Például azt mondhatja, hogy mindig egy nő és egy férfi kell ahhoz, hogy gyermeket szüljenek. A tudósok azonban azon dolgoznak, hogy 3 különböző emberből vagy 2 azonos nemű személyből csecsemőket hozzanak létre. Ez az ötlet őrültnek és valószínűtlennek tűnik. Éppen így néz ki egy tökéletes jövőbeli forgatókönyv. Egy másik állítás az, hogy a nap mindig keleten kel fel, és nyugaton nyugszik. Próbáljon meg ma 5 dolgot leírni az életéből. Ezután az állítások ellenkezőit is írja le. Ha most éjszaka alszik, a jövőben nappal fog aludni. Képzelje el, hogyan néz neki az a jövő, amiben nappal alszik, és éjszaka van ébren. Próbáljon élénk részletekkel előállni az okokról. Ezeknek a gyakorlatoknak a lényege nem az, hogy megváltoztassa az életét. Egyszerűen csak edzi a képzeletét, és segíti agyát, hogy könnyebben alkalmazkodjon azokhoz a drámai változásokhoz, amelyek hirtelen érhetnek bennünket. Nyomok a jövőhöz. A jövőkutatók számára az alapanyagok nyomok formáját öltik. Olyan dolgokat vesznek észre a jelenben, amelyeket mások figyelmen kívül hagynak. Ahhoz, hogy minél jobban megjósolhassa a jövőt, meg kell tanulnia felismerni a változás jeleit, amelyek a legfontosabb nyomok. Ezek mindenhol megtalálhatók, de a közösségi média, a hírek és a tudományos folyóiratok a legjobb kiinduló pontok hozzá. Könnyen megtalálhat egyet, ha bárminek a jövőjére rákeres. A nyomok nem lehetnek általános tendenciák, mint például a vallás hanyatlása a fiatalok körében. Konkrét és szemléletes példáknak kell lenniük, mint például a Mindár, azaz egy androgűn robotpap, aki prédikációkat tart Japánban, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a vallás iránt. Minél többet keresel, annál több nyomot találsz. Jane talált egyet, amikor megpillantott egy táblát, amelyen ez állt. Nem drónzóna. Hogyan lett ebből probléma? Nem sokkal ezelőtt a drónok még újdonságnak számítottak, és csak a technológia szerelmesei használták őket. Jane és férje sok kérdést felvetettek, hogy miért és hogyan változott meg ez a helyzet. Amikor hasonló jeleket keresett az interneten, a világ minden táján felbukkantak. Ez a változás erős jelének számított. Az emberek új módon használták ezt a technológiát, különösen Kínában, ahol selfie drónokat használnak. A kormány betiltotta őket a turista helyeken, mert túlságosan zsúfolt volt tőlük az ég. Miközben Jane és férje a drónok jövőjét kutatták, megtudták, hogyan lehet felszerelni őket biometrikus technológiákkal, amelyeket például a láz kimutatására használnak járványok idején. Férje egyre több drónos felvételt kezdett felhasználni videósként, és drónt vásároltak gyerekeiknek, hogy jobban hozzászokjanak ehhez a feltörekvő és változó technológiához. A jövő nem egy ismeretlen, sötét tér, hanem egy lehetőségekkel teli paletta. Bármiről észreveheti, és jeleket gyűjthet. Egy konkrét téma kiválasztása azonban hatásosabb. Raúl, egy Dublinban élő apa, jeleket kezdett gyűjteni a neurodiverzitásról. Ez a mentális funkciók különbözőségét jelenti, és magában foglalja az autizmus spektrumát is, és inkább egy állapotnak tekintjük, mint betegségnek. Raúl mindkét lánya autista. Kezdte észrevenni, hogy egyre több helyen, például repülőtereken vannak csendes, sötét szobák a neurodivergens emberek számára, akik könnyen túl stimulálódnak. Egyes szupermarketekben ma már úgynevezett csendes órák vannak, és Raúl úgy véli, hogy a jövőben minden helynek ilyennek kell lennie. Ő maga is igyekszik a változás jeleként viselkedni azáltal, hogy megosztja az emberekkel a talált nyomokat, egyenlőként kezeli az autistákat a nyilvánosság előtt, és emlékezteti a többieket, hogy az autizmus normális. A változás jeleinek keresése egy szokás, és mint minden más szokás esetében, ehhez is gyakorlásra van szükség. Válassza ki a hét egy napját, és nevezze azt ki a nyomkeresés napjának. Például a jövő pénteket. A nyomok keresése olyan egyszerű lehet, mint néhány internetes keresés, majd ezután lehet mélyebbre ásni, és többet megtudni arról, amit talált. Megkérdezhet másokat is, hogy milyen változásokat észleltek, amelyek izgatták vagy aggasztják őket. Ha jelet talál, írjon le mindent, amit tud, vagy nem tud róla. Tegyen fel magának kérdéseket ezzel kapcsolatban, és próbáljon megválaszolni rájuk. A jövő erői. Néhány változás, amit már megjósoltunk a jelek alapján, izgalmasabbá teheti, vagy megnehezítheti az életet. Ide tartozik az éghajlatváltozás, a világjárvány utáni trauma, az arcfelismerő technológia és a feltétel nélküli alapjövedelem. Ezek mind a jövő erői, amelyek valószínűleg nagy hatást gyakorolnak a társadalmakra. Hosszú távú képzeletét a jövő erőire összpontosíthatja. Lehetnek tudományosak, például a mesterséges intelligencia, vagy társadalmi szempontból érdekesek, például a Black Lives Matter. Ezek általában elkerülhetetlenek, de dolgozhatunk ellenük, vagy értük. Ahhoz, hogy megtudja, mely jövőbeli erők a legerősebbek az életében, keresse meg azokat a dolgokat, amelyek miatt kényelmetlenül érzi magát. A jövőbeli erők általában nyilvánvalóak. Minél kényelmetlenebbül érzi magát, annál fontosabb, hogy megbirkózzon velük. A legtöbb dolog azért okoz számunkra kényelmetlenséget, mert nem tudunk róluk eleget. Azonban rengeteg embertől tanulhatunk. A tudósok már régóta figyelmeztetnek bennünket számos jövőbeli erőre, például az éghajlatváltozásra. A Világgazdasági Fórum éves globális kockázati jelentései mindig tele vannak jövőbeli erőkkel, amelyek minden területre kiterjednek. Ezen erők egy része minden évben megjelenik, például szélsőséges időjárás, fertőző betegségek, fegyverek, kibertámadások és társadalmi zavargások. Jane rendszerint elolvassa ezeket a jelentéseket, és kutatásait a nagy, ismétlődő fenyegetésekre alapozza. Az emberek reakcióira vonatkozó elméleti elvárások felállításának köszönhetően hatékonyabb katasztrófa kezelésre számíthatunk a jövőben. Ha például elolvassa a lehetséges katasztrófákat, és elképzeli, ő hogyan reagálna rájuk, megmozgatja a képzeletét. Ha legközelebb elképzeli, az agya jobban hozzá lesz szokva. Ez segít leküzdeni a normalitási torzítást, amely hátterében az áll, hogy feltételezzük, hogy a jövő nagyrészt olyan lesz, mint a jelen. Ennek eredményeképpen az agyunk megtagadja a katasztrófa bekövetkeztét, ha korábban nem történt meg. Általában ez akadályoz meg bennünket abban is, hogy elfogadjuk a változást. Kihívjuk azáltal, hogy elképzeljük és megszokjuk a valószínűtlen helyzeteket. A bátorság nem az, hogy egyáltalán nem érzünk félelmet, hanem hogy cselekszünk a félelem ellenére. Nem minden jövőbeli erő félelmetes. Lehetnek inspirálóak is. Az mRNA-s oltások terén elért áttörések gyógymódot jelenthetnek olyan betegségekre, mint a rák, a HIV és a malária, és a közegészségügy aranykorát jelenthetik. A megfizethető nap és szélenergia mindenki számára az új normális lesz, és sokkal olcsóbb, mint a fosszilis tüzelőanyagok. A bionyomtatási technológiák megszüntethetik az élő transzplantáció szükségességét azáltal, hogy élő szerveket biokompatibilis anyagokból készítenek. Még sok olyan áttörés van folyamatban, amelyek bizakodásra adhatnak okot. A jövőbeli én. Agyunk hajlamos arra, hogy a jövőnket idegennek gondolja. Az fMRI vizsgálatok kimutatták, hogy amikor a jövőjére gondol, agya általában úgy viselkedik, mintha más emberekre gondolna. Néhány ember esetében azonban nem ez a helyzet. Ők azok, akik a legtöbbet teszik azért, hogy jövőbeli énjük boldog legyen. Most keményebben dolgoznak, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy el tudják érni hosszú távú céljaikat. Ehhez empátiával kell rendelkezni jövőbeli énje iránt. Az empátiának két típusa van, könnyű és kemény. Könnyű empátiát fog érezni azokkal az emberekkel, akikkel kapcsolatban áll. A kemény empátiához erőfeszítés és kreativitás kell. Példa erre, amikor nem ért egyet valakinek a cselekedeteivel, mert nem tudja elképzelni, mi motiválja őt. A kemény empátia gyakorlása egészségesebb társadalmat tesz lehetővé. A járvány eleinte egyesítette az embereket, mindannyian ugyanazokkal a dolgokkal foglalkoztunk. A mandátumok azonban nagyobb polarizációt teremtettek. Az emberek semmilyen kérdésben nem értettek egyet. Ami eddig nehéz volt, az még nehezebb lett. Az optimizmus nem naivitás, hanem tudatos választás. A kemény empátia gyakorlásának legegyszerűbb módja, ha fellapoz egy hírújságot és arról olvas, hogy valaki olyasmin megy keresztül, ami nagyon különbözik az ön életétől. Ez lehet valaki a bolygó, vagy akár a politikai spektrum másik oldalán. Próbálja meg elképzelni, hogy az élete jobban hasonlít az övéhez. Ha talál egy történetet például valakiről, aki Indiában él, és ön történetesen New Yorkban él, ne képzelje azt, hogy Indiában van. Képzelje el, hogy bármi, ami Indiában történik, az megtörténhet New Yorkban is. Gyakoroljon kemény empátiát úgy, hogy nem csak elképzeli, hogyan reagálnának mások az ön által elképzelt jövőbeli forgatókönyvekre, hanem kérdezze meg őket róla közvetlenül. Vegye tudomásul válaszaikat, kérdezze meg tőlük, hogyan éreznék magukat, és mi miatt aggódnának. Poszttraumás növekedés. A járvány utáni növekedéshez meg kell értenünk, és meg kell birkóznunk azzal a traumával, amin mindannyian keresztül mentünk. Minden trauma után van egy fázis, amit poszttraumás növekedésnek neveznek. Jelentheti az erősségei jobb megértését és felhasználását, vagy több empátiát az emberek iránt, és akár több bátorságot ahhoz, hogy drámai változásokat hajtson végre az életében. A traumán átesett emberek több mint 50%-a poszttraumás növekedést tapasztal. Bár ez általában egy személyes utazás, a járvány egyesített bennünket ebben a folyamatban. Valószínűleg a történelem legnagyobb egyidejű élményének számít mindez. Bármely világjárvány után az emberek több mint 22%-a tapasztalja a trauma tüneteit. Az első lépés az, hogy megértjük, mi történt velünk és miért. A nehézségeket, amelyeken keresztül mentünk, nem egyszerűen a vírus okozta. Ezeket társadalmi és gazdasági rendszereink is okozták. Sok probléma megelőzhető volt, mert a rendszer szintű egyenlőtlenség állt a járvány középpontjában. Az összetört egészségügyi rendszerek és a politikai polarizáció hozzájárult szenvedéseinkhez. Ezek tekinthetők már meglévő állapotoknak, vagy egy mélyebb betegség tüneteinek. A vírus gyorsabban terjedt azok között, akik nem tudtak otthonról dolgozni, és munkájuk többsége rosszul fizetett állás volt. A sűrűbb területeken, a közös házakban és az alacsony jövedelmű negyedekben is gyorsabban terjed. Az oltás késik azoknál az embereknél, akik nem engedhették meg maguknak, hogy napokat vegyenek ki, ha mellékhatásokat tapasztaltak. A globális egyenlőtlenség is szerepet kapott, mivel a szegényebb országok lakosságát jobban érinti a járvány. A színesbőrűek is jobban érintettek. Több kórházi kezelést jelentettek, ami annak az eredménye, hogy életkörülményeiket és immunrendszerüket egyaránt veszélyeztette a rasszizmus és az egyenlőtlenség miatti stressz. Az agyunkat úgy edzhetjük, hogy elképzeljük a még nem létező jövőt. Összességében a világjárvány egy meteorit volt, amely eltalálta a bolygónkat. Hogyan kezeljük ezt a gazdasági egyenlőtlenséget? Mi legyen az új minimálbér, és legyen-e maximumbér? Nem kellene az élelmiszernek és az egészségügyi ellátásnak mindenki számára hozzáférhetőnek lennie? Sok kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell kezelni a gazdasági egyenlőtlenséget. Figyelje meg, hogy mit ér ez a kérdésekkel kapcsolatban. A lényeg nem az, hogy egyedül találja meg a megoldásokat, hanem az, hogy hozzászoktassa a gondolkodását a kapcsolatok létrehozásához és a változásokhoz való alkalmazkodáshoz. Megpróbálhat egy sürgős jövőbeli erőt kiválasztani, legyen az az éghajlatváltozás, faji diszkrimináció vagy bármely más világméretű probléma. Ezután képzelje el, hogy a saját közösségében kell megbirkóznia ezzel. A közösségen belül gondolja át, mennyire sürgős a probléma. Gondoljon arra, hogy hányan értenek egyet önnel, és a probléma kezelése hogyan javítaná közösségét 10 éven belül. Gondoljon arra is, hogy milyen fontos lenne a személyes erőfeszítése a probléma megoldásában. Válaszoljon mindegyik kérdésre 1-től 10-ig terjedő skálán, és tanulmányozza a kapott számokat. Minden kérdés jelképez valamit. Az elhívása, a hozzátartozása, a reménye és a hatalma. Ezek a számok kifejezik, hogy az embereket érdekli-e ez a változás, és hogy ez a változás elfogadható-e számukra, és még sok minden más dolgot. Nem szabad az alacsony pontszám növelésére törekednie. A számok egyszerűen azt tükrözik, hogy ön és közössége hogyan látja ezt a problémát, és azt, hogy szükség van-e változásra, vagy lehetséges-e egyáltalán a változás. Végezze el ezt a gyakorlatot másokkal, hogy megértse, hogyan hatnak a jövőbeli erők és a jelenlegi problémák más emberekre. A kérdésekre adott válaszok alapján a számok segítségével pontosan meg fogja tudni állapítani, hogy a közösségének mely sürgős kihívásokra kell először összpontosítania. A segítőkészség tanulása. 1967-ben tudósok egy csoportja olyan kísérletet végzett, amely ma illegálisnak számít, de ez komoly elméleti következményekkel járt. 2 kutya csoportjuk volt. Az első csoport áramütést kapott, de egy kapcsolóval ki tudták kapcsolni. A legtöbb állat hamar rá is jött, hogyan lehet véget vetni a fájdalomnak. Néhány kutya elé viszont szándékosan olyan kapcsolót helyeztek, amely nem működött. Bármit csináltak, nem szűnt meg a szenvedés. A kutatók ezután az összes kutyát ugyanabba a kamrába helyezték, egy másfajta környezetbe, egy osztott dobozba. A dobozt egy alacsony kerítéssel osztották 2 részre, amelyet a kutyák könnyedén átugorhattak. Az egyik oldalon egy áramütéseket leadó fémlap volt, a másik oldalon biztonságban lehettek. Az első 5 percben az állatok szabadon mozoghattak a dobozban. Utána kezdődtek az áramütések. Ahhoz, hogy megmeneküljenek a fájdalomtól, a kutyáknak csak át kellett ugraniuk a másik oldalra. A kutatók azt vették észre, hogy a korábban működő kapcsolóval ellátott kutyák mind gyorsan rájöttek, hogy ha átugranak a másik oldalra, megszűnik a fájdalom. A másik csoportba tartozó példányok többsége viszont meg sem próbált megmenekülni. egyszerűen lefeküdtek és tűrtek, amíg a kutatók abba nem hagyták a kísérletet. Ez bebizonyította a tanult tehetetlenség elméletét. Ha elfogadjuk, hogy cselekedeteink nem befolyásolják egy helyzet kimenetelét, akkor ezt internalizáljuk, és magunkkal visszük más helyzetekbe is a jövőben. Eszerint, ha megtanuljuk, hogy az eredmények függetlenek a viselkedésünktől, hogy bármit teszünk, nem számít, megjegyezzük ezt a tanulságot, és más élethelyzetekre is alkalmazzuk. Még ha valójában nem is vagyunk tehetetlenek, annak fogjuk érezni magunkat. Ezért bármilyen problémával találkozunk a jövőben, kisebb valószínűséggel próbálunk javítani a körülményeinken. Ez az egyik legnépszerűbb elmélet, amellyel a klinikai depressziót magyarázzák. Az agyunk szó szerint azt súgja, hogy ne foglalkozzunk a jövővel. Egy tudós azonban később bebizonyította, hogy agyunk nem képes arra, hogy megtanulja a tehetetlenséget. Ez egy olyan alapállapot, mint az, amikor a menekülés helyett az áldozat lefagy. Meg kell tanulnunk küzdeni és cselekedni. Fel kell fedeznünk az összes olyan kapcsolót, amely pozitív hatással lehet az életünkre. Azok, akik gyakran játszanak számítógépen, nem csak a játék során érzik úgy, hogy a kezükben tartják az irányítást, hanem a való életben is. Erre vonatkozó kutatásom több más tanulmánnyal együtt igazolta, hogy a gémerek a mindennapi életben is magasabb célokat tűznek ki maguk elé, és kisebb az esélye, hogy átmeneti nehézség esetén feladják. Valószínűbb, hogy a való életben nem adják fel, hanem inkább segítséget kérnek, vagy tovább próbálkoznak. Ők is nagyobb valószínűséggel kínálnak segítséget, mint a nem játékosok. Ennek az az oka, hogy a videójátékokat úgy tervezték, hogy legyőzzék az akadályokat. Segítőkészséget tanulhatunk, ha fejlesztjük készségeinket és önbizalmunkat, hogy irányítani tudjuk saját életünket. Ez a jövőbeli forgatókönyvek gyakorlásával lehetséges. Miután elegendő számú jövőbeli forgatókönyvre összpontosított a saját életére vonatkozóan, elkezdheti kitalálni, hogyan segítene másokon ezekben a forgatókönyvekben. Ez azt jelenti, hogy ki kell derítenie, mik az erősségei. Bármely készsége segíteni fog valakinek a jövőben, sőt, gondoljon arra is, hogy mely közösségekhez tartozik. A jövőben az, amit csinál, kapcsolódhat a közösségéhez is. Lehet, hogy támogatnia kell őket, vagy vezetnie kell őket. Gondoljon az alapvető értékeire is arra, hogyan gyakorolja azokat minden nap, majd képzelje el, hogyan gyakorolhatná őket egy jövőbeli forgatókönyv során. A jövő szimulációk segítenek kibővíteni a látókörünket. Képzelje el, hogy 2035-ben él. A hírekben egy elképzelhetetlenül veszélyes új világjárványról beszélnek. Utoljára a COVID-19 világjárvány idején hallott ilyesmit. Ezt alfagel szindrómának hívják, kullancsokon keresztül mérgez, és akit megcsíp, nem tud enni, használni vagy megérinteni állati eredetű termékeket, csak azzal a kockázattal, hogy súlyos állapotban kórházba kerül, sőt, akár halálos is lehet a végkimenet. Ezért emberek millióinak kellene vegánná válniuk egyik napról a másikra. Még a húsleves gőze vagy a cukorkában lévő zselatin is halálos méreg lehet. Képzelje el, hogyan kezelni ezt a helyzetet. Megtenne minden szükséges óvintézkedést, még akkor is, ha nem érinteni a veszély közvetlenül? Vagy megenne minden húst és tejterméket, amit csak lehet, amíg lehetősége van rá? Miután rájött a saját reakciójára, kezdjen el azon gondolkodni, hogyan tudna hasznos lenni a jövőben. Hogyan lennének hasznosak a képességei? Mire lenne a legnagyobb szükségük az embereknek a járvány idején? Az embereknek sokkal több kullancsriasztóra és EpiPenre lenne szükségük krízis esetén. Sokkal több növényi táplálékra lenne szükségük, plusz vegán ruhákra, fogkrémekre, samponokra és még WC-papírra is. A legfontosabbak a növényi alapú konyhában jártas szakácsok, az allergiában korábban már tapasztalt emberek és a kullancsvédelem szakértői lennének. Ha úgy gondolja, hogy ez a forgatókönyv soha nem fog megtörténni, akkor téved. Ez a változás már történik. Az alfagál szindróma valós, és az Egyesült Államokban egyre növekszik a betegek száma. Az emberek már egyetlen kullancs csípéstől is érzékenységet mutattak az alfagál molekulára. Ráadásul az éghajlatváltozás miatt a kullancs populáció gyorsan növekszik, és ez valós kockázatot jelenthet a jövőben. Ez azt jelenti, hogy minden kullancs által terjesztett betegség, mint például a Lyme-kór, egyre növekszik. A kullancskutatás területe ennek köszönhetően most fejlődik. Ha a forgatókönyvet gyakorolja elképzelni, felkészültebb lesz, és ha megtörténik, az nem lesz olyan erős, negatív hatással önre, mint más, felkészületlen emberekre. Kezdettől fogva tudni fogja, hogyan kell cselekedni. Hosszú formájú közösségi szimuláció futtatása. Ha a jövőt a mindennapi élete részévé szeretné tenni, 6 lépést kell betartani egy hosszú távú társadalmi szimuláció futtatásához. Az első lépés az, hogy gondolja át, melyik forgatókönyvet szeretné szimulálni. Ez egy ideig az élete része lesz, és bármit is tesz, gondolni fog rá. Ha például egy főzőműsort néz, elgondolkodik azon, hogy a szakács milyen recepteket készítene egy alfagál világjárvány idején. A jövőképünk alakítja a döntéseinket és cselekedeteinket a jelenben. Az első szimulációhoz válasszon egy forgatókönyvet, amelyet korábban már gyakorolt. A második lépés az, hogy válassza ki, kivel szeretné futtatni a szimulációt. Kicsiben kell kezdeni, 2-től 30 főig. Gondoljon a szimulációra úgy, mintha egy könyvklub lenne. Magyarázza el nekik, hogy mit próbál tenni, és hogyan tudnak ebben részt venni. A harmadik lépés az, hogy kitaláljuk, mikor kezdjük el, és mikor fejezzük be a szimulációt. Ez néhány órától néhány hétig is eltarthat. Azonban 2-3 nap az ideális időszak. A negyedik lépés a közösségi megosztás helyének kiválasztása. Lehet online vagy személyes formában. Minden nap küldjenek el egymásnak egy áttekintést arról, hogy mit képzeltek el. Beszéljék meg vacsora közben, vagy egyszerűen osszák meg ötleteiket a szimuláció végén, és beszéljék meg közösen. A csoportos levelezések is hatékonyak lehetnek. Az ötödik lépés az, hogy megtervezi, hogyan szeretné kifejteni a forgatókönyv különböző területeit. Hasznos egy olyan kérdéssor összeállítása, amellyel mindenki fantáziáját felfrissítheti. Például, mi az a 100 dolog, amire az embereknek szükségük lesz a jövőben? Ezek az utasítások irányítják a résztvevők képzeletét. Az utolsó lépés az, hogy pontosan meghatározza, miért hozza létre ezt a jövő szimulációt. Nincs több szemét. Képzeljünk el egy olyan jövőt, ahol már nincs szemét. Nincs többé eldobható csomagolás, az emberek nem viszik ki minden nap a szemetet, és már nincs is otthonukban szemetes. Az emberek már nem halmoznak fel dolgokat. Ha a birtokában van valaminek, amire már nincsen szüksége, vagy odaadja valakinek, vagy visszaküldi a cégnek újrahasznosításra. Az új normális, a zero waste életmód, és a pszichológusok felfedezték a zérofóriát. Az eufória érzését, amely a pazarolásmentességgel járó örömöt jelenti. A kormány többé nem költ több billió dollárt a szemét elégetésére, helyette a pénzt az egészségügyre és az oktatásra költi. Hogyan jutottunk el ehhez a jövőképhez? Az előző évben a kormány bejelentette, hogy hamarosan illegális lesz a szemétszállítás. Csak a komposztálás marad megengedett. A tudósok bebizonyították, hogy a szemét elégetése túl sok betegséget és halálesetet okoz. Az összes hulladék lerakót bezárták, és az elnök országos vészhelyzetet hirdetett. A kukákat eltávolították az otthonokból és a közterekről. Mostantól mindenki maga felel a saját hulladékáért. 100 dollárt kell fizetnie minden kis zsák szemétért, amelytől meg akar szabadulni. Ha eldobható csészében szeretne kávét vásárolni, annak 2 helyett most $22 az ára, szemben az újra felhasználható csészével, amely $2 kerül. Vannak, akik, különösen a fiatalabbak, izgatottak emiatt. A várakozásoknak megfelelően azonban nem mindenki lelkesedik a változásért. Sokan a kiskapukat keresik, a tüntetők pedig szemetet égetnek az utcán. Melyik csoport tagja lesz? Milyen szokásokon kell változtatnia? Hogyan reagálnak majd a szerettei? Alkalmazkodik, vagy ellenáll? Próbáljon meg 10 napló bejegyzést írni erről a jövőről. Képzelje el a részleteket. Mi változott az életében? Hogy néz ki most a rutinja? Mi történik a hírekben? Semmiféle tárgy, esemény, kimenetel vagy életkörülmény nem nyújthat igazi boldogságot számunkra. Saját magunknak kell boldogulnunk, keményen dolgoznunk olyan ügyeken, amelyek saját jóllétünket biztosítják. Ez hamarosan valós forgatókönyvé válhat. Arra utalnak a jelek, hogy idővel radikálisan változtatnunk kell a hulladék kezelésén. Sokan már most is mindent megtesznek, hogy hulladékmentesen éljenek, és lehet, hogy hamarosan mindannyiunknak így kell majd élnünk. Ha saját maga szimulálja ezt a forgatókönyvet, akkor automatikusan felkészültebb lesz. Az elképzelhető jövőbeli forgatókönyvek közül sok valóban valószerű, és az újonnan megismert módszerekkel gyorsabban alkalmazkodhat, és fontos szerepet játszhat abban, hogy másoknak is sikerüljön alkalmazkodni. Miközben azon gondolkodunk, hogy milyen lehet a jövő, ne vesztegessük az időt arra, hogy arra korlátozzuk a képzelőerőnket, amit megszoktunk. A jövő megismeréséhez meg kell küzdenünk a bizonytalannal, az ismeretlennel és a szokatlannal. Útravaló a könyvből. Jövőkép kialakítása. Képzelje el, milyen lesz az élete 10 év múlva. Milyen kihívásokkal és lehetőségekkel találkozik. A jövőkép kialakítása segít felkészülni a változásokra. A jövő szimulációja. Gondoljon el különböző jövőbeli helyzeteket, és játssza le magában, hogy hogyan reagálna rájuk. Ez segít kreatív megoldásokat találni a valóságban. A hihetetlen gondolata. Engedje szabadjára a képzeletét. Gondoljon olyan elképzelhetetlen dolgokra, amelyek még nem léteznek, és merjen róluk álmodni. A kihívások újragondolása. Ne féljen a nehézségektől. Tekintse őket lehetőségeknek a fejlődésre és a tanulásra. Közös jövőkép. Beszéljen másokkal a jövőről. Osszon meg gondolatokat és ötleteket, és építsenek fel közösen egy pozitív jövőképet. A kreativitás ereje. A kreatív gondolkodás segít új megoldásokat találni, és rugalmasan alkalmazkodni a változó körülményekhez. A játék, mint tanulási eszköz. Használja a játékot a probléma megoldás és a kreativitás fejlesztésére. Játsszon, mint egy jövőkutató. A múlt tanulságai. Vizsgálja meg a múlt eseményeit, és tanuljon belőlük. Hogyan lehet alkalmazni ezeket a tapasztalatokat a jövőben? A bátorság ereje. Merjen kockáztatni és új utakat keresni. A bátorság segít átlépni a komfortzónáját. A jövőre való nyitottság. Ne zárja ki magát a lehetőségekből. Legyen nyitott és fogadja el a változást. Köszönjük, hogy a HVG könyvek tömörített tudástár tartalmát választotta. Reméljük, az itt szerzett ismeretek nem csak inspiráló beszélgetéseket indítanak el, hanem konkrét lépésekre is ösztönöznek. Folytassa velünk az új ismeretek felfedezését, és találkozzunk a következő könyvnél.